Istennek igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, a Királyok első könyvének 17. fejezetét végig. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a Kerit patak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje: kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta: hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta: hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt: a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtam, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez: mi bajod van velem, Isten embere? Azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre, és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki: add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor rábólult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz: Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: nézd, él a fiad. Az asszony így felelt Illésnek: most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot is, hogy élünk, hogy jelen vagyunk, hogy együtt vagyunk, és hogy te előtted vagyunk együtt. Köszönjük neked minden ajándékaidat, amelyekkel elhalmoztál bennünket, és azt is köszönjük neked, amiktől megvontál bennünket, hogy azon keresztül formálj. Urunk, úgy látunk magunk előtt ebben a történetben,
amikor megvontad az esőt, az életet, mert a nép elhagyott téged, mint aki gondviselő Isten vagy. És köszönjük neked, hogy gondviselésedet megtapasztaltuk sokszor és sokféleképpen. Gondviselő Isten vagy, aki életben tartod az éhezőt, gondviselő Isten vagy, aki visszaadod a gyermekét az asszonynak a halálból. Gondviselő Isten vagy, aki mindenről tudsz, ami velünk történik. Gondviselő Isten vagy ma is, akinek tudta nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről, ahogy a te fiad az Úr Jézus Krisztus mondta. Sokkal jobban körbeveszed az életünket és ezt a világot, kézben tartod, irányítod, kormányzod a maga célja felé, mint ahogy mi annak tudatában vagyunk. Urunk, bocsássad meg nekünk, hogy mi eközben panaszkodó, aggódó, rettegésben, félelemben élő gyermekeid vagyunk sokszor. És ezzel, bár nem a szánkkal mondjuk, de mégis azt mondjuk, nem bízunk abban, hogy a te gondviselésed valóságos, nem hisszük, hogy elég erős, vagy nem hisszük, hogy személyesen ránk is kiterjed. Bocsássod ezt meg nekünk, és kérünk téged, hogy most fordíts minket magadhoz. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy jöjj és szólj hozzánk, tanítsál bennünket, és tégy bennünket arra készé, hogy a te szavadat, amely élet, amely lélek, amely túl van minden emberi értelmen és minden emberi bölcsességem, be tudjuk fogadni a szívünkbe, az értelmünkbe, és engedelmeskedni tudjunk annak. Kérünk téged, hogy jöjj, Szentlélek, Úristen, és légy itt velünk. Kérünk téged, hogy szólaltasd meg köztünk a te igédnek igazságát, és könyörgünk azért, hogy ajándékozzad nekünk a hitnek az ajándékát. Hogy hittel járjunk, hogy hittel bízzuk magunkat te rád, mert te vagy a mi Urunk, mert te vagy a mi gondviselő, mennyei édesatyánk, és mert szeretnénk ezt megtapasztalni és ebben élni, ebben a hitben és ebben az elkötelezettségben. Így tesszük most oda az életünket te neked, és így kérünk, hogy jöjj és cselekedj rajtunk ma is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 20. fejezet 45. versétől a 21. fejezet 4. verséig. Szeretettel kérem a gyülekezet tagjait, hogy hozzunk Bibliát az Isten tiszteletre magunkkal. Miközben pedig az egész nép hallgatta Jézust, így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretik a főhelyeket a zsinagógákban, és az asztal fönn ülni a lakomákon, akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt az egész vagyonát. Isten gondviselését adtunk hálát az imádságban, és azért magasztaltuk őt. A gondviselés azt jelenti, a gondviselésbe vetett hit, az Isten gondviselésébe vetett hit, hogy semmi nem történik véletlenül, mert Isten mindenben az ő maga munkáját végzi és kormányozza. Valamivel megáld, és azért hálát adunk, valamitől megfoszt, és azt elhordozzuk. Ezt jelenti a gondviselésbe való hit, és ezt ünnepeljük minden Isten tiszteleten, van, akinek hálaadása van, van, akinek szomorúsága és gyásza van. Az is az Isten gondviselése, ezért ezt el kell mondanom, mert ha utána megkérdezik 200-an, az nehéz lesz, hogy eltörtem a hüvelykujjamat egy egyszerű síbar esetben, úgyhogy ez az Isten gondviselése, mert ez nem egy különösebben nagy dolog. De a gondviseléshez tartozik az is, amiről ma lesz szó. Évente egyszer, január végén, vagy néha február elején, hogy ne lehessen pontosan kiszámolni, az ige hirdetés az adakozásról szól, a pénzünkről, a zsebünkről. Lehet, hogy máskor is az Isten igéje, hogy olvassuk az Isten igéjét valamilyen sorrend vagy tematika szerint, előhozza ezt a kérdést, és akkor beszélünk róla. De amikor ez a vasárnap eljön, akkor direkt erre készülök. Arra, hogy az adakozásról tanítsam a gyülekezetet. Azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy ez elsősorban a gyülekezet tagjainak szól. Ez így is van, és nem a vendégeinknek, nem az Istent még keresőknek, hiszen nem azzal lépünk be egy gyülekezetbe, hogy fizetünk, nem az a legfontosabb feladatunk, hogy fizetünk, de még az Isten országának sem leszünk, és nem lehetünk a részesei az adakozásunk által. Még talán könnyebb lenne, mint a megtérés által, de hát nem lehet. Nem lehet. De vajon miért tesszük ezt? Miért beszélünk így? Miért szólok én minden évben egy vasárnap az adakozásról? Azért, mert biztosítani kell a gyülekezet fennmaradását pénzügyileg? Azért, mert a mi mindannyiunk adományaiból fizetjük ki a villany, a gáz, a víz, a szemét, az internet, a telefon, a tűzátjelző díját? Vagy azért, mert ha nem adakozunk, akkor a lelkészeknek nincs miből fizetést adni? Mert minden, ami a mi közös életünk, az a mi pénzünkből van, nem máshonnan érkezik. Vagy azért, mert a gyerekmunka, az ifjúsági munka, az alfakurzus, a táborok, a táborokban és máskor is a rászorulóknak az anyagi segítése nem lehetséges pénz nélkül. És akkor még nem is említettem az előttünk álló építkezést, ami sok 10 millió forintba fog kerülni, még ha nem is ebben az évben mind. Mondhatnám persze azt talán, hogy hát 51 vasárnap az Isten tiszteletem, sok mindent kapunk, hát miért ne lehetne egy vasárnapot arra szánni, hogy mit szükséges ehhez adnunk? Hogy itt üljünk, hogy meleg legyen, hogy lelkészek legyenek, és még sok minden más, ami hétközben zajlik az életünkben. És talán részben igaz lenne, de legmélyebb szinten nem lenne igaz. Mert nem ezért, és hadd tegyem hozzá egészen tiszta szívből, elsősorban nem ezért beszélek az adakozásról. Nem a vállalatvezető szólal meg, akinek anyagilag fenn kell tartani a szervezetet, hanem a lelki pásztor, aki arra hivatott, hogy az Istennel járás útján vezessen bennünket. Mert az adakozás, mint a gyülekezet egész élete, elsősorban nem pénzkérdés, hanem szívkérdés. Ez az alaphozzáállásunk. Szívkérdés. Amit nevezzünk ma lelkületi vagy lelkiségi kérdésnek. A lelkiség az az egész életünkről szól, arról, hogy a Szentlélek Isten hogyan járja át a mindennapjainkat. Hogyan viszonyulunk a Szentlélek valóságában, Isten valóságában az élet legkülönbözőbb dolgaikhoz, a pénzhez is. Arról szól, hogy hogyan lesz az életünk egyre inkább Istentől való, Istenben való élet. És ez az oka annak, hogy ma szabad szívvel beszélek az adakozásról. Mert Isten elsősorban nem a pénzünket keresi, hanem a szívünket. Persze megfordult a fejemben, hogy talán idén azért ki kellene hagyni. A gazdasági bizonytalanságban élünk. Ebben az évben, tudjuk jól, munkahelyek tízezreinek a megszűnése várható, és ez érinteni fog bennünket is. Hogyan hozzunk így áldozatot? Hogyan állhatok így ki a gyülekezet elé, hogy tegyünk felajánlásokat az adományainkkal kapcsolatban, amikor minden bizonytalan. De ugyanakkor ebben a helyzetben is Isten gyermekei vagyunk. És ebben a helyzetben még radikálisabban át kell gondolnunk Isten előtt, mi a pénz, és mi az adakozás helye és szerepe az életünkben. Hogyan akar ezen keresztül Isten bennünket közelebb vonni magához? Ez a fő kérdés. Ha az övé vagyok, ha ő hozzá tartozom, ha vele akarok járni, akkor a gazdasági bizonytalanságban is, Az adakozáson keresztül hogyan akar Isten közelebb vonni magához? Hogyan akar formálni? Hogyan szeretné kegyelmét és szeretetét ránk árasztani? Milyen kihívásokat helyez elénk, és hogyan vezet ezen kihívások közepette? Jézus tanítványainak a figyelmét a felolvasott szakaszban kétféle hozzáállásra hívja fel. Óvja őket az írástudóktól, attól a magatartástól és lelkülettől, amit ma úgy fogok nevezni ebben az igehirdetésben, hogy a gazdaság, a gazdagság lelkülete. Majd felhívja a figyelmüket az özvegyasszony adományára, egy olyan magatartásra és lelkiségre, amit nevezzünk most a szegénység, az egyszerűség lelkületének. És ezt a kettőt, a gazdagság lelkületét és a szegénység, az egyszerűség lelkületét Jézus radikálisan szembeállítja egymással. Vizsgáljuk meg először az írástudók lelkületét, majd az özvegyasszony lelkületét, hogy ezek alapján el tudjuk magunkat helyezni az igében. És felismerjük, hogy hogyan kíván bennünket Jézus formálni, és mire hív ezzel kapcsolatban. A gazdagság lelkülete. Az írástudók, akikről szó van, Mózes törvényének a szakértői. Ők azok, akik összegyűjtik, megőrzik a mózesi törvényeket, illetve a hozzá kapcsolódó magyarázatokat, amit leírnak és továbbadnak. Számos követőjük volt, akik tőlük tanulták a törvény értelmezését és az alkalmazását. Az írástudók azok nem csak biblia tudósok, hanem jogászok is. Tanítanak a templomban, és bár tanításuk ingyenes kellett, hogy legyen, Jézusnak ezek a szavai rámutatnak arra, mindjárt látni fogjuk, hogy ez nem mindig volt így. Ők, mint tanult emberek, akik mások felett ítélkeztek, és anyagilag is jóval az átlag felett álltak, olyan lelkület formálódott ki a szívükben, amire azt mondtam, hogy ez a lelkület a gazdagság lelkülete. Ez nem azt jelenti, hogy törvényszerűen minden gazdag emberben jelen van. De azt igen, hogy a hatalom, a befolyás és a vagyon gyakran ilyenné formálja az embert. Hogyan írja körül tehát Jézus ezt a hozzáállást? Négy gondolatba foglalom össze, hogy mitől óvja Jézus a tanítványokat. Az első, a gazdagok befolyásosnak, köztiszteletben állónak és morálisan, erkölcsileg elkötelezettnek szeretnek látszani. A díszes köntös, azaz a szép, drága, márkás öltözet szeretete elengedhetetlen a gazdagok között. A ruha teszi az embert, talán akkor is, ma is, erőteljesebb igazság volt, mint a közmondás, hogy nem a ruha teszi az embert. Nagyon érdekes, ha rákeresünk, az interneten többen mondják azt, hogy ez egy hülyeség. A ruha teszi az embert. És ez akkor is így volt, és ma is így van. És a megfelelő mások felé emelő öltözethez másokat megelőző tisztelet is jár. Szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, mondja Jézus, szeretik a főhelyeket a zsinagógákban és az asztalfőn ülni a lakomákon. Ki nem szereti ezt? Ki nem szereti, hogyha egy-egy helyzetben, akár csak a maga köreiben megkülönböztetett figyelmet és tiszteletet, kitüntetett tiszteletet kap? És ezzel együtt ezek az emberek szeretnek erkölcsileg elkötelezettnek látszani. Jézus idejében ez azt jelentette, hogy azt mondja Jézus, hogy színlelésből hosszan imádkoznak. Aki akkor sokat imádkozik, az erkölcsileg egy példakép. A mai helyzetben azt gondolom számos gazdag ember címből vagy színből, ki tudja, nagyon szívesen adakozik jó ügyekre, úgyhogy sokan tudjanak róla. A hosszú imádság az ma nem lenne különösebben a mai társadalomban jele annak, hogy valaki erkölcsileg elkötelezett, inkább annak lenne a jele, hogy valami probléma van vele. De ha megfelelő módon adakozik és jótékonykodik, akkor ez így van. Tehát befolyás, köztiszteletben állás nagyon fontos ennek a lelkületnek, és az, hogy úgy tekintsenek rá, mint aki erkölcsileg nagyon-nagyon elkötelezett. A második dolog, hogy a gazdagok a látszat mögött, ez a látszat, erőszakból és kizsákmányolásból élnek. Nem minden gazdag, így van, nem mindenki, de az is igaz, hogy valószínűleg Jézus szavai nem csak az akkori írástudókról szólnak. Róluk azt mondja, felemésztik az özvegyek házát. Az özvegy a korabeli társadalom legkiszolgáltatottabb legsérülékenyebb, legszegényebb rétegei közé tartozik. Nem véletlenül Mózes törvénye újra és újra azt hangsúlyozza, hogy az özvegyeket és az árvákat kövessék figyelemmel, védjék meg, ne ferdítsék el az igazságukat, őrizzék meg őket, segítsék őket, és hogy Istennek is nagyon-nagyon fontos ez. Valamilyen módon az írástudók, miközben befolyásosak voltak, és köztiszteletben állók, és látszólag hosszan imádkoztak, elérték azt, hogy az özvegyek, a legszegényebbek elveszítsék a maradék vagyonukat, a házukat. Lehet, hogy ez abból állt, hogy a korabeli gondolkodás szerint pénzt nem kérhettek a tanításért, de hogyha valaki adományt adott a tanításért, akkor az érdemszerző cselekedet volt, és ráutaló magatartással ezt tovább lehetett vinni. Az is benne van a dologban, hogy mivel ők ítélkeztek különböző ügyekben, elérte őket az a kísértés, hogy a gazdagok és a hatalmasok javára ítélkeztek, és nem az igazság javára ítélkeztek, a végeredmény a szegények, a gyengék, a kisemmizettek ellehetetlenülése. Tehát miközben szeretnek erkölcsileg elkötelezettek lenni, a háttérben a gyengék durva kifosztása húzódik meg. És ennek számtalan formája ismert azóta is, mind a mai napig. Persze ez egyre szisztematikusabb, egyre bonyolultabb, egyre kifinomultabb módon történik, de az gyengék és az erőtlenek kárára történő meggazdagodás jelen van. Aztán azt mondja Jézus róluk, amikor hát elég érdekes módon odaáll, és így nézi az adományokat. Képzeljétek el, valaki odaállna így a persej mellé, és így nézné. Szóval Jézus odaáll, és nézi, hogy mi történik ott, mi folyik ott, szemérmetlen módon, és azt mondja róluk, hogy ezek a gazdagok valószínűleg adtak rendesen sokat, de a feleslegükből adnak. A feleslegükből adtak. Itt már nem csak az írástudókról van szó, itt általában a gazdagokról beszél Jézus. Az az adományuk abból van, ami megmarad. A bőségből, a sokból, a túláradóból. Úgy is fogalmazhatunk, hogy miután adnak, azután is sok marad meg. Észre se veszik, hogy valamit adtak. A bőségből, a feleslegből adni nem húsba vágó. De azért adnak, mert ez hozzátartozik a vallásos és erkölcsi látszathoz, ami olyan fontos számukra. De az Isten iránti odaadás, az ebben nincs benne. És végül a gazdagok Isten ítélete alatt vannak. Ez Jézus utolsó megjegyzése a gazdagság lelkületéhez. Akik másokat fel és kihasználva élnek, akik látszat szerint erkölcsösek, akik elvárják a megbecsülést, a tiszteletet, Istent ők sem csaphatják be. Egy napon szembe kell nézniük azzal, hogy a látszat nem a valóság nem a látszat, és hiába vannak jó magyarázataik, gazdasági szükségszerűség, vagy ki tudja mi minden, hogy miért emésztik fel az özvegyeket, hiába működik úgy a rendszer, hogy talán nem is találkoznak azokkal, akik miattuk ellehetetlenülnek és elszegényednek, és ezért ők igaznak tartják magukat, egyszer egy napon szembe kell nézni azzal, ahogy éltek. A gazdagság lelkülete elvakította és érzéketlenné tette őket. Ettől óvja Jézus a tanítványait. És azért kell felhívni erre Jézusnak a követői figyelmét, mert ez a lelkület mindenhol megjelenik, ahol az ember befolyást, hatalmat, vezetői szerepet kap. Jézus látja, hogy lesznek olyanok, mert voltak és vannak olyanok, akik az ő nevét emelik a magasba, és közben ugyanúgy cselekesznek, mint az írástudók. Jézus lát bennünket, akik a gazdagság lelkületével áthatott világban követni kívánjuk őt. És ezért azt mondja, óvakodjatok. Nézzük a szegénységet. A szegénység az egyszerűség lelkülete. A szegénység lelkületével kapcsolatosan először azt kell hangsúlyozni, hogy a szegénység önmagában nem jó és nem áldott dolog. A nyomortelepek, ahol milliók élnek, az éhezés, a betegségek, a tanulatlanság, a szegénységgel együtt járó bűnözés, a prostitúció, az emberkereskedelem, a modernkori rabszolgaság mind-mind egyértelműen rámutattak arra, hogy a szegénység átok. A teljes szegénység átok. És óv mindez attól, hogy valamiféle romantikus elképzelésünk legyen a szegénységről. A szegénység egy mentalitássá válik, gyakran teljes reménytelenség, generációkon átívelő tehetetlenség és kiszolgáltatottság, amiből nagyon nehéz kilépni és kitörni, ami megfosztja az embert emberi méltóságától, a szabad döntések lehetőségétől. A szegénység önmagában nem jó és nem áldott dolog. De mégis a szegénység vagy rászorultság, amiről az özvegyasszony, amit az özvegyasszonyban látunk, egy olyan lelkület, egy olyan hozzáállás az élethez, amely sokkal inkább megszületik a tisztes szegénységben, mint a bőségben. És erre mutat rá Jézus. Az özvegyasszony, a társadalomnak ez a legkisebbje, a gazdagok ajándékai után 2 fillér dobott a persejbe. A korabeli Palesztinában a legkisebb értékű pénzérme volt az 1 fillér, amiből volt neki 2. 2 fillér egy napszámos órabérének az 1/4-ét sem tette ki. Amennyit egy napszámos egy óra alatt keres, annak az 1/4-ét se tette ki a 2 fillér. Tehát az asszony a pénzügyi értéket nézve nem adott számottevő adományt. És mégis Jézus azt mondja, ő adta a legtöbbet. Ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. És ezzel Jézus példaként állítja az özvegyasszonyt a követői elé, a tanítványok elé. A gazdagok sokat adtak a feleslegből, a szegény özvegyasszony mindent odaadott a szegénységéből. Sőt, az eredeti megfogalmazás így szól, hogy a hiányából mindazt beledobta, amilyen volt. Ez egy paradox megfogalmazás. Hogyan lehet a hiányból adni? A hiányából adott, a szükségéből adott, ami nem volt neki, abból adott. A nem létezőt adta szinte. Hogyan lehet a hiányból adni? Hogyan lehet a szükségből adni? A feleslegből, a bőségből lehet. Ez világos. Akinek van, marad, bőséges, felesleges, az ad. De a hiányból, a hiányzóból hogyan lehet adni? Mit lehet még odaadni a nem elégből? Hogyan lehetséges ez? Világos. Úgy, hogy az asszony az egész vagyonát odaadta, azaz nem maradt semmije. 2 fillére volt, ez nagyon érdekes, nem felezte el. Egyiket odadom, a másikat megtartom, talán egy fél zsömlére elég lesz. Nem kalkulált, hogy jut is, marad is. Odadott mindent. És ezzel példává lesz. De mit mondunk erre mi, gazdagok? Hát nem úgy van ez. Hát nem úgy van, hogy a szegénynek, az ilyen szegénynek sokkal könnyebb mindent odaadni. Hiszen neki még a mindene is kevés. Neki még a mindene is annyi, hogy semmi. Hát milyen könnyű odaadni a mindent? Így okoskodik a gazdag. Nagy különbség nincs a között, hogy odaadja azt a 2 fillért, vagy nem adja. Mert úgy sincs semmi. Vagy azért adta oda ezt a 2 fillért, mert ennyit úgyis megkap a következő aramizsnálkodótól ott a templom környékén. Aki jót akar tenni a szegénnyel, hamar vissza fogja kapni. Ez is a gazdag olvasata. Mert a gazdag igazolni akarja magát, és megmagyarázni akarja azt, amit nem ért, és nem ismer. Nem ismeri azt, amit ez az asszony ismer. A gazdag nem ismeri azt, amit az özvegyasszony ismer, hogy mit jelent Istenen függeni. Ezt nem ismeri. A szegény ember rászorul az Úrban való bizalomra. Tudja, hogy minden nap az ő ajándéka. Függ. Nem azért ad, mert neki már úgyis mindegy, hanem azért, mert hálás. Szívem mélyéig hálás annak az Istennek, aki ha kevéssel is, de megtartja az életét. És ezt a fajta adakozást valóban az Úrban bízó, vele járó egyszerű embereknél lehet látni. Ezt a lelkületet. Tudjátok, nekiknél hallom újra és újra ezt a lelkületet? Most először nem az adakozásra nézve, hanem azt a lelkületet, hogy teljesen Istenem függök. Elsősorban idős és sokszor beteg emberektől. Ők mondják azt, minden nap, amit megélnek, ajándék. És ők mondják azt, minden út, amit megtettem, hogy elmentem a boltba, és visszajöttem, csoda és ajándék. Minden találkozó, hogy még egyszer láthattam őt, és találkozhattam vele, ajándék. És ezért mindent átjár az imádság. Ez a rászorultság, vagy az egyszerűség lelkülete. Őszintén, nekem nem jut eszembe sokszor, hogy minden nap ajándék. Nem jut eszembe, hogy elmegyek a boltba, és visszajövök az ajándék. A legtöbben, akik nem szorulunk rá, Nem tudunk így gondolkodni ma már, sajnos. És anyagiakban? Arra is tudok példát, többet is tudnék. De csak hadd mondjak el egyet, egy idős hölgy, aki súlyos, beteg, ágyhoz kötött férjét folyamatosan ápolja, aki ki se tud menni a lakásából el a férj. Amikor elmegyek hozzá, karácsonyi úrvacsorát vittem neki. Azt látom, meg hát több éven keresztül. A csillárból, négy izzóból három ki van csavarva. Egy ég. Mennyit spórolunk meg három izzóval? És tudjuk, az úrvacsora után tízezreket adott oda templomépítésre. Ami tízezreket hónapok alatt két fillérekből spórolt össze. Ez, amit most úgy neveztünk, hogy a szegénység, a rászorultság, az egyszerűség lelkülete. Mert Istenben él. Mert Istenből él. Ez a hozzáállás, amely az Úrban bízik, mert nem bízhat másban. Nincs más. És ebben a bizalomban szabaddá válik arra, hogy mindenével az Urat imádja és dicsőítse. És ebben az állandó jelenlétben megtapasztalja Isten közelségét és hűségét. Mit kezdünk hát ezzel a két történettel, vagy két lelkülettel? Jézus óvja az övéit, bennünket, a gazdagság képmutató lelkületétől, és példaként elénk adja az özvegyasszony lelkületét. A mi első kérdésünk ma az, hogy hol tudjuk magunkat elhelyezni ebben a történetben? Erre a ránézésre, e között a ránézésre két szélsőség között. Mert az írástudók által képviselt gazdagság, akik a társadalomnak az elitjei, nem a miénk, nem a legtöbbünké. De nyilvánvaló, hogy az özvegyasszonynak a szegénysége az se a legtöbbünké. Mert nagy átlag közöttünk is valahol középen van. Nem vagyunk a társadalom elit, befolyásos, másokat kizsákmányoló rétege, de nem vagyunk egyik napról a másikra élő szegények sem. Legtöbben dolgozunk, pénzt keresünk, másokat el kell tartanunk, és inkább hiányunk van, mint vereslegünk. Éppen ezért nem az a válaszunk, hogy mivel egyikkel sem tudunk igazán azonosulni, hát fellélegeztünk, kívül maradtunk ma ezen a történetem. Nagy megrázkodtatás nem ért, minden megy úgy tovább, ahogy eddig volt. És bár nagy erre a kísértés, arra hívlak titeket, ez a lényeg, hogy lássuk magunkat úgy, mint akiket a gazdagság lelkülete határoz meg és befolyásol, és mint akik Jézus hívására elmozdulnak a szegénység, az egyszerűség, a rászorultság lelkülete felé. Ezt szeretném mondani mindenkinek. Lássad magadat úgy, velem együtt, minket a gazdagság lelkülete befolyásol és határoz meg leginkább, a legtöbbünket, nem mindenkit. És ebben Jézus arra hív, hogy menjünk és mozduljunk el az egyszerűség, szegénység lelkülete felé. Például tanulhatunk ebből az idős testvéreinktől a gyülekezetben. Ha beszélgetünk velük, érezzük ezt. Igaz, hogy nem vagyunk a társadalom gazdasági elitje, de egy olyan társadalomban élünk, amely az anyagiak és a vagyon felhalmozását, a fogyasztás és az életszínvonal folyamatos növekedését a legtermészetesebbnek tartja. És ezért úgy működünk, hogy amit egyszer elértünk, amit megszereztünk, ahova eljutottunk életszínvonalban, abból nem lehet visszalépni. Ez hihetetlen mélyen belénk van írva. Ahova eljutottunk, azt tartanunk kell, visszalépni nem lehet. Mert az igazán sikeres, bibliai szóval áldott ember ebben a mai társadalomban az, aki éppen olyan, mint az írástudók Jézus jellemzésében. Senki nem kérdezi, hogy miből lett az első 1 millió, de mindenki azt látja, hogy gazdag, befolyásos, köztiszteletben álló, bölcstanácsokat osztogat, és jótékonykodik. És ez a társadalom ezt látja, és ezt tartja értéknek. És ez a társadalom közben a felszínen nagyon pozitívnak is mutatkozik. Tolerancia, szolidaritás, szabadság értékeit hirdeti. És közben mi áll mindez az élet mögött? E mögött a gazdagság és bőség mögött, amiben a legtöbben élünk, nagyon jól tudjuk, e mögött hihetetlen fosztogatás áll. Mert az a jólét, amiben mi élünk a legtöbben, tudjuk jól, fenntarthatatlan, ha az egész világ erre a szintre akar felzárkozni. Fenntarthatatlan így. És azt is tudjuk, hogy bár nem a mi döntéseink ez, de ez az élet felemészti a gyermekeink és az unokáink jövőjét. Ezért mondom, hogy a gazdagság lelkületébe élünk. Mi is abból élünk, és azt fogyasztjuk el, ami valamilyen módon elszegényeti, lehetetlenné teszi a következő generációkat. Ha egy ilyen lelkületben, egy ilyen világban élünk, mikor a rossz híreket halljuk most, jön a gazdasági válság, ki tudja, mi lesz, akkor ösztönösen nem teszünk mást, mint kapaszkodunk és reménykedünk, hogy hogyan lehet megúszni a visszalépést. Pedig a legtöbbünk, nem mindannyiunk, ezt tudjuk jól, de a legtöbbünk vetőfalatja, ruházata, fűtött otthona nincs veszélyben. A legtöbbünknek ez nincs veszélyben. És mégis rettegünk és panaszkodunk. Mit jelent ebből a lelki állapotból elmozdulni az özvegyasszony lelkülete felé? Nagyon egyszerű. Több hálaadást, több ráhagyatkozást Istenre, és nagyobb egyszerűséget. Egy olyan megerősödő hitet, amely rábízza magát az Úrra. A nem lényegbe vágó dolgok és javak békés elengedését. Ez a legnehezebb nekünk. Egyszerűbben. Kevesebből. Szabadon. Miért a rabjainak kell lennünk? Annak a boldog átélését, hogy az életünk és a családunk az Úr kezében van, és a boldogságunk és az egymás iránti szeretetünk nem az anyagiakon múlik. Megnyíló szemeket és megnyíló szívet, amelyek hálásak kezdenek lenni az Isten mindennapi ajándékaiért. Annyira egyszerű, de mi olyan bonyolultok vagyunk. És akkor megérkezek a célhoz. Az adakozás ennek a lelkületnek a megnyilvánulása. Mennyit és hogyan adjunk? Felajánlásra hívjuk a gyülekezetnek a tagjait. Akkor ezt a kérdést feltesszük az előzőek fényében, a gazdagság, a bőség lelkülete és a rászorultság, a hiány lelkülete között, akkor két szót szeretnék erétek tárni, akik komolyan veszitek ezt. Áldozat és kockázat. Ez azt jelenti, hogy nem a megmaradó feleslegből adunk, hanem a hiányból, a szükségből adunk. Abból, ami nincs. Lehet, ez a legtöbbekkel így van ma, hogy ha végignézi, akkor a végére nincs, hiány van. Hogy lehet a hiányból adni? Sehogy. Ha feleség lenne, adnék, hiány van, nem adok. Elmenni a gazdagság lelkületéből, a rászorultság lelkülete felé azt jelenti, hitben rábízom magam Jézusra, mint az özvegyasszony, és a hiányból adunk. Áldozat és kockázat. De ha most se jövök ki, mi lenne, ha még havonta Isten ügyére is adnék? Nincs luxus az életemben, mégsem marad semmi. Hogyan tudnék az ő ügyére felajánlani? Egyetlen módon, csak úgy, mint ez az özvegyasszony. Csak úgy. De lássuk meg, hogy a mai helyzetben az az adakozás, amelyben áldozat van, meg kockázat, azaz nem a feleslegből van, hanem a hiányból, tehát húsba vágó, az egyfajta lelki gyakorlat. Az lelki gyakorlat, az a legjobb gyakorlat arra, hogy békességben, nyugalomban éljünk. Kifejezi Isten felé az elkötelezettségünket, kifejezi azt, hogy mit tartunk értéknek, fontosnak ebben a világban, kifejezi Isten felé a bizalmunkat és a ráhagyatkozásunkat. Isten felé. Kifejezi azt is, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Hogyan viszonyulunk egymáshoz, mennyire közösen hordozzuk a terheket. Mindenki fog kapni köszönőlevelet, aki a múlt évben adományt adott, meg a faluiságra is ki lesz, hogy ki van már téve, mennyi pénz jött be, mennyi pénz ment ki, mire költöttük a pénzt, ezt Schwarzi el fogja mondani jövő héten, és az is oda le van írva, név nélkül soha, hány ember, hány százalékát adta. Úgy van idén is, ahogy eddig. A gyülekezet 30%-a hordozza a terhek 80%-át. A 30% pedig nem a feleslegből ad, hanem a hiányból, de elkötelezett. kifejezi, mint lelki gyakorlat. Ez az adakozás, és segít bennünket abban, hogy megéljük, hogy mit jelent összetartozni, és megéljük, hogy mit jelent az életünket Istenre bízni. Segít ellenállnunk a gazdagság, a fogyasztása még több lelkületének, amelynek a nyomában örök elégedetlenség, vágyálmak kergetése, egyre feljebb srófolt igények kielégítése áll. Illés korában, fogalmazhatunk így is, komoly gazdasági válság volt. A lisztes fazék azonban nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki. Az Úr ígérete szerint. Bízunk hát benne ma is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ma reggel is a szívünket keresed. A szívünket, az életünket, bennünket keresel. Hiszen Téd az egész teremtett világ, a Föld, annak teljessége. Hogy lenne neked szükséged a mi pénzünkre. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az anyagiakhoz, a pénzhez, a vagyonhoz való viszonyunkon, a jelen nehéz helyzeten keresztül is a szívünkhöz jössz, és bennünket akarsz elhívni a magadénak, követésedre, és veled való életre. És szeretnénk azt válaszolni neked, hogy megyünk utánad, felállunk és követünk, rád bízzuk az életünket, és engedelmesek leszünk te neked. Kérünk hát, Szentlélek Isten, hogy most te, aki látsz, ismersz bennünket, gondolatainkat és érzéseinket, győzz meg bennünket a te igazságodról. Uram, köszönjük, hogy arra hívsz, hogy tegyük le a félelmeinket és az aggodalmainkat a te kezedbe. Szeretnénk rád bízni mindazt, ami a következő hetekben, hónapokban következik, és gondviselésedbe helyezni magunkat. Mennyei Atyánk, kérünk téged arra, hogy segíts nekünk elégedetnek lenni és megtanulni hálás életet élni. Hogy azt lássuk, és ne arra fókuszáljunk, ami nincs. Köszönjük neked azokat, akik előttünk járnak a hitben, a mindennapi tapasztalataikban, különösen idős testvéreinket. Hadd tudjuk meghallgatni és megérteni őket, akik oly sok mindent rád nézve, tőled függve élnek meg. És add meg nekünk azt az ajándékot, hogy egyre inkább rászoruljunk, és elismerjük, hogy rászorulunk a te jelenlétedre és kegyelmedre, és arra, hogy belőled éljünk. Zaborázd meg a vágyainkat és az álmainkat, a nagyon mély szomjúságot, amely sok-sok mindent akar, ami mind a gazdagság lelkületéhez tartozik. És add, hogy benned legyünk elrejtve, benned legyünk szabadok azzá lenni, akiknek teremtettél, formáltál minket. Imádkozunk, Urunk, közöttünk lévő gyászolókért. Szereteteddel, vigasztalásoddal légy velük, és az ő szívüket is bizonyítsad meg arról, hogy gondviselő Isten vagy, aki mindent kezedben tartasz. Szeretnénk rád bízni a gyülekezetünk életét, anyagi értelemben is ebben az évben, ahogy eddig is mindent megadtál. Indíts bennünket szerinted való áldozatos és kockázatos adakozásra, hogy ezen keresztül is részesei legyünk annak, amit köztünk cselekszel és végzel, hogy rajtunk keresztül is gondoskodhass azokról, akiknek meg semmiük nincs, hogy a közöttünk lévő szegények vagy megszorultak ne nélkülözzenek, hanem abból a feleslegből és bőségből, amit nálunk elhelyeztél, az ő hiányuk beteljesedjen. Imádkozunk, Urunk, a templom építési terveinkért is, a továbbépítkezésért, Ad nekünk a hitnek ajándékát, hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Ad nekünk szent lelked további vezetését, hogy tudjuk, hogy mikor és hogyan lépjünk és cselekedjünk. Nyissál kapukat, adj bölcsességet, bátorságot és hitet. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, uralkodj hát rajtunk, hogy szívünkben teljes legyen a békesség, hogy szívünket eltöltse a hála, hogy megerősödjünk és új hitet kapjunk. És hogy ebből a hitből, békességből és hálából olyan sugárzó és ragyogó emberek legyünk, és olyan közösség, amely megvallja, hogy te Úr vagy, trónolsz az áradat felett, a gazdasági válság áradata felett is. Hadd lássák meg minél többen ebben az országban, hogy nincs más lehetőség, nincs más gyógyulás, nincs más szabadulás, nincs más megoldás, csak te, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád fordulunk, hogy téged úrrá teszünk, hogy te neked engedelmeskedünk, és így megtanul ez a nép szeretetben, tisztességben és becsületben élni. Könyörülj hát így, ezen az egész Magyarországon, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség minden.